Gulyás Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója van a telefonnál, azért a telefonnál, mert a járványnak ebben a szakaszában tartjuk a személyes távolságot. Bejelentettek egy programot a külföldiek budapesti időtöltéséről is, de ha jól értem, ez akkor lesz, amikor végre elindulhat ez a folyamat, és addigra kell kész programokkal előállniuk?
Így van, tehát mi alapvetően azzal készülünk, hogy Budapestnek a legnagyobb küldőpiacain abban a percben, ahogy a operatív törzs ezt a lehetőséget megadja, aktivitásokat tudjunk végrehajtani annak érdekében, hogy több külföldi turista érkezzen Budapestre.
Az attrakciók száma az nagyjából ugyanaz lesz, mint a járvány előtt volt? Fürdők, szállodák, ilyesmi?
Most az látszik, hogyha ezt a járványügyi kérdést viszonylag gyorsan lehet rendezni és meglepíteni a határokat, akkor azt gondolom, hogy majdnem azonos kilátással fog elindulni a magyarországi turizmus. Biztosan lesz egy-két olyan szerepe, nem fog tudni kinyitni, de jelenleg egyébként döntő részben azt gondolom, hogy minden attrakció, minden szálláshely, minden vendéglátóipari egység nyitva lesz vidéken, szerintem Tünkösdre meg fog történni. Budapesten pedig azon a szolgáltatók arra várnak, hogy végre dátumot tudjanak mondani. Nyilván minden turisztikai szereplő kalkulációkat készít, különböző szenáriók születnek. Lesz olyan szálláshely, amely folyamatosan fogja maga a szállodáit kinyitni. Nem is térsz egyébként egyszerre, azt gondolom minden szállodának kell kinyitnia. De én jelentősebb mértékű vagy mennyiségű csődről vagy válságos helyzetről nem tudok.
A vidékiek, mármint a magyarországi vidékiek budapesti utaztatásáról, meghívásáról erről gondolkodnak?
Így van, tehát a budapesti szálláshelyeken egyébként érdekes módon növekvő tendenciát láttunk az elmúlt években a vidéki Magyarországról a Budapest utazók számát tekintve. Ez kb. 20% volt a tavaly évben, de egyébként teljesen dinamikusan növekedett. Én azt gondolom, hogy a június 1-én induló kampányunkban meg fogjuk szólítani a vidéki Magyarországot is, hogy jöjjenek fel Budapestre, ha megtehetik.
Van arról adatuk, mérésük, hogy a magyar emberek utazási hajlandóság az milyen típusú? Ki akar belföldre menni, ki akar közeli külföldi országba menni, ki olyan bátor, hogy valami messzi utazást tervez?
Folyamatosan mérjük egyébként a belföldi turisták utazási hajlandóságát. Minden héten egyébként 1000 embert kérdeznek meg, reprezentatív módon a kutatók, és több fókuszcsoport is működik. Most azt látjuk, hogy gyakorlatilag a lakosságnak, a magyar embereknek a 2/3 utazónak tekinthető, és a magyarok több mint fele, 55%-a tervez ebben az évben belföldi utazást, a külföldre pedig a 24%-uk szeretne menni. Átlagosan 230 kilométert tennének meg belföldön, és most az látszik, hogy alapvetően a belföldutazást preferáljuk sokkal jobban, mint a külföldit. Minden héten a számok valamelyest változnak, az látszik, hogy május eleje óta egyre jobban és fokozatosan javul a trend, egyre többen szeretnénk most már alapvetően belföldre utazni. A külföldről beszélünk, Horvátország és Görögország a két preferált úti cél.
Belföldön mi a preferált úti cél? A Balaton az egyik nyilvánvaló.
Hát alapvetően mi magyarok nyáron a Balatonhoz szoktunk menni, ezen kívül ez nem változott meg, továbbra is olyan helyekre szeretnénk eljutni, ahol fürdő van, vagy a szállodában, vagy pedig az adott településen. Tehát a belföldi turizmus több mint 2/3 olyan településeken történik, ahol van gyógyfürdő.
Mi fog meddünket fogadni a Balatonon? Hallottam csúszda felújítási programokról például.
Tehát mi úgy döntöttünk a turisztikai ügynökségnél, hogy nem állítunk be semmilyen fejlesztési programot. Én azt gondolom, hogy ha válság van, akkor az a jó megoldás, hogyha fejlesztünk, hogyha minél inkább előre megyünk, és nem megszorítunk, hanem az út, amelyet magunk elé állítunk, az inkább a fejlődés útja. Ennek megfelelően a Balatonnál, jól emlékszem, országos szinten tudom a számot mondani, 83 strand már meg is újul ebben az évben. Itt lesznek kisebb-nagyobb csúszások a járvány miatt, de főszabály szerint ezek elkészülnek. És a Balatonnál ki volt írva egy pályázatunk, minden település, amelyik szerette volna a nagy csúszdáját a Balatonparton felújítani, támogatást kapott. Tovább zajlik egyébként a szálláshelyi fejlesztési programunk is. Múltra jelentettem be egy olyan programot, melynek keretében az összes magyarországi magán és egyéb szálláshely, amelynek nincsen több, mint 8 szobája, szobánként 1 millió forint támogatást fog kapni a kormánytól, még ebben az évben annak érdekében, hogy a szobáját meg tudja szépíteni. Tehát semmilyen program nem állt le, amely a turizmus fejlesztését szolgálja.
Pályázni kell a szobánkénti támogatásokra, vagy automatikusan jár?
Muszáj lesz beadni egy pályázatot. Van egy szoftverünk, amelyben kötelező volt regisztrálni minden magyarországi szálláshelynek, és ebbe a szoftver belépéskor a szoftver automatikusan legenerál egy pályázatot, ki kell nyomtatni, aláírni és beküldeni hozzánk. 28 ezer darab magánszálláshelyről tudunk mi, 55-58 ezer szobát becsülünk, amely része lehet, és ennek megfelelően 60 milliárd forintos keretösszegű a program, tehát mindenkinek, aki be fogja adni a pályázatát, azt gondolom még ebben az évben, sőt ezen a nyáron 1-1 millió forint támogatást fogunk tudni adni.
Szobánként, ha jól értem.
Szobánként, így van, így van. Így van.
Más lesz a strandolás az elképzeléseik szerint? A strand az elvileg egy nagy, szabad terület, biztonságosabb, mint egy kicsi zárt terület.
Ugye a strandok esetében is megfogalmaztunk különböző ajánlásokat, de egyébként, ha minden strand azt a szabályt, amely alapján működését kapott, betartja, az elégségesnek látszik most a népegészségi hatóságok szerint is, hogy biztonságosan lehessen strandolni, hiszen minden strandnál van egy létszám limit, amely fölött eddig sem lehetett beengedni vendégeket, és ezután sem.
De nyilván a fizető strandokra vonatkozik, a szabad strandokon annyian mennek, amennyien beférnek.
Igen, de én azt látom egyébként, hogy ebben a pandémiás helyzetben mind az önkormányzatok részéről, mind az üzemeltetők részéről, és mind a vendégek részéről is nagyon komoly együttműködési hajlandóság van. Én azt látom, hogy a szabályokat mindenki törekszik betartani. Ezúttal is elkérek mindenkit, hogy be kell tartani a szabályokat, hiszen a közös érdekünk az, hogy tudjunk menni ezen a nyáron, meg később is különböző turisztikai attrakciókat felkeresni, tudjunk menni a strandra. Én még egyszer azt látom, hogy a szabályok betartásával nagyon nagy gond nincsen, mindenki fegyelmezetten megértve az új kívásokat végzi a munkáját.
A kerékpáros turizmus az elég jelentős ahhoz, hogy az ügynökség figyelmét lekösse? Néhány polgármester meglehetősen szigorúan értelmezte, és a kerékpárok előtt is lezárta az utakat.
A kormányzaton belül munkamegosztás alapján az aktív Magyarország kapcsolatos feladatokat Révész Máriusz kormánybiztos úr felügyeli. Itt tulajdonképpen a kerékpáros turizmus az a Magyar Turisztikai Ügynökség hatókörén kívül van. De visszatérve a kérdésre, én azt gondolom, hogy egy új helyzettel szembesültünk valamennyien, a polgármesterek is. A kormány akkor úgy döntött, hogy bizonyos hétvégékre a polgármesterek hatókörébe engedi azt, hogy kik tudnak a településre belépni, és kik nem. Jelenleg a tudomásom szerint nincsen ilyen típusú korlátozás, tehát a vidéki Magyarországon belül valamennyien szabadon tudunk települések között és településeken belül is közlekedni kerékpárral.
Van-e a Magyar Turisztikai Ügynökségnek valamilyen laboratórium országa? A kormány mindig azt mondja, hogy ez Ausztria, meg Németország is például.
Mi Ausztriát nézzük egyébként folyamatosan, tettük ezt a Covid-járvány előtt is. Én azt gondolom, hogy nekünk az a feladatunk, hogy az osztrák turizmus szintjét elérje Magyarország, az 16%-a volt a GDP-nek, mi 13%-on álltunk a járvány előtt. Ugye ezt nagyjából egy 10%-ra emeltük fel az elmúlt 4 évben 13%-ra. A célunk az volt, hogy az osztrák szintet elérjük, és talán még Csehországtól szoktunk példákat venni, de a főszabály mindig az, hogy osztrákokat nézzük, és a legjobb megoldásokat próbáljuk Magyarországra átültetni.
Mit lehet az osztrákokon megfigyelni? Egészen eltérő adottságaik vannak. Vannak magas hegyeik például, de nincsen Balatonjuk például.
Én azt gondolom, hogy leszámítva a hegyeket egyébként, például a Bécset tipikusan össze lehet hasonlítani Budapesttel. Amikor Budapestről gondolkodunk, Budapest fejlesztését turisztikai szempontból vizsgáljuk, akkor azt gondolom, hogy mindig azt tesszük, hogy megnézzük. Például egyetlen, hadd mondjak önnek, hogy a budapesti konferencia turizmussal kapcsolatban fel is vettük egyébként az osztrák, azóta már nyugdíjas volt konferencia turisztikai vezetőt, aki Bécs városában dolgozott talán több mint 20 éven keresztül, hiszen annyival előrébb jár egyébként az osztrák turizmus szervezettsége, marketing aktivitásai, hogy azt gondolom van mit tanulni az osztrákoktól.
Mi az, amit meg lehet tőlük tanulni? Konkrétan, van olyan konkrét példa, amit nagyon másképp csinálnak, és mi meg nem csináljuk?
Például a konferencia turizmus, amely azt gondolom Budapestnek egy tipikus kitörési pontja lehet. Ők ezt nagyon-nagyon bölcsen, okosan felépítve, együttműködve Barcelonával törtek be erre a piacra. hogy a konferencia, a turizmus, ami egyébként a legjobb üzleti vállalkozás, hiszen nagyon-nagyon sok pénzt költenek a konferenciára érkezők, ebben biztosan van itt az országoktól, hogyan lehet megszervezni ezt, hogyan lehet komoly nemzetközi nagy rendezvényekre pályázni, amelyek egyébként 3-4-5 évvel korábban már leszerződnek, hogyan lehet bekerülni ebbe a gazdasági körforgásba. Itt azt gondolom, van még sokat tanulunk.
Helyünk, helyszínünk van ennyi konferenciához, mert Budapest Bécssel azért összevethető. Mármint, mint városvárossal.
Budapesten nagyon-nagyon sok rendezvény tér van. Ugye a régi dilemma ez már a szakmában, hogy kell-e új konferencia központ, vagy nem kell, hány fős legyen, hogyha mégis meg kell ezt építeni. Ugye 5000 főt szoktak ilyenkor mondani, de azt gondolom, hogy évente 5000 fős rendezvény talán, hogyha egy van. Ugye Budapestre nagyon-nagyon nagy számban kisebb léptékű események jöttek, amelyek összességében egyébként Budapestre feltették a konferenciaturizmusnak az európai célországai célvárosai közé. Ráadásul én azt gondolom, hogy Budapestnek az elhelyezkedés adottságai az én meglátásom szerint egyébként sok szempontból erősebbek, mint Bécsnek az adottságai. Ebben a szegmensben is jól álltunk. Nyilvánvalóan, ahogy beszéltünk, ez a szegmens sérült talán a legjobban, ezt fogtán a legnehezebben helyreállni, de bízom abban, hogy ebben az újraépülésben Budapestet sikerül majd újra pozícionálnunk a konferencia turizmus világpiacán.
Aki konferencia turizmusra tesz, az mindent egy lapra tesz ilyenkor? Vagy a konferencia turizmusnak van valami kiegészítő tevékenység?
Ugye a konferencia turizmusnak van egy ugye alapvető különbség volt a turizmuson belül, hogy valaki biznisz, vagy úgynevezett leisure, egyéni szórakozás céljából turistaként apostrofáltuk őt. És új kifejezést alkotott a szakma néhány évvel ezelőtt, amikor a konferencia turizmust és a szórakozás céljából a turizmus összevonta, ebből lett egy új szó, a pleasure, amikor valaki konferenciára jön, de egyébként itt van egy nappal, tovább egy nappal később megy csak haza. És igazából ebben a szegmensben láttuk meg azt a kitörési pontot, hogy Budapest olyan adottságokkal rendelkezik, hogy részben konferencia, részben, amikor az ember a családjával együtt egy konferencia, illetve tovább tud maradni néhány napon keresztül, néhány nappal tovább marad, ebben a szegmensben látunk kitörési pontot.
Figyelnek-e egyedi eseményeket? Például, hogy Németországban kinyit egy étterem, és 2 hét múlva 15-en lesznek betegek.
Ezt olvastam a sajtóban, de még egyszer azt gondolom, hogy az a dolgunk, hogy betartsuk a jelmény szabályokat. Az operatív törzsnél összpontosul mindenfajta információ, és ők meg fogják hozni minden intézkedést, amely szükséges ahhoz, hogy biztonságban maradjunk. Nekem pedig az a dolgom, hogy megpróbáljam a lehetőséget kihasználni, és megpróbálni minél több turistát rávenni Magyarországon, maradjon el, pedig minél többen jöjjenek hozzánk, hogyha ez biztonságosan meg tud történni.
Hogyha ez sikerül, akkor szükség lesz az eredeti kapacitásokra. De hol vannak az ágazatból elbocsátott vagy részmunkaidőben foglalkoztatott dolgozók? A részmunkaidő az ott van, azt gondolom.
Ugye a kapacitások esetében én azt gondolom, hogy a budapesti 23 ezer darab szálloda és szoba fokozatosan ugyan, de hogyha vannak, lesznek vendégek, rendelkezésre fog állni. Hogy a óriási tartalék van Budapesten az Airbnb-s lakásokat tekintve, 18 ezer ilyen lakást tartunk nyilván Budapesten, amelyek nyilván most üresen állnak, de azt gondolom, hogy ha lesz turista, ezek is adott esetben, amikor erre szükség lesz, meg tudnak nyílni. És a vidéki szálláshelyek pedig az én információm alapján, meg a mi méréseink alapján, gyakorlatilag kivétel nélkül pünkösdre meg fognak tudni nyílni. Én azt látom, hogy kapacitás van, nekünk az a feladatunk, hogy vendég is legyen.
Az Airbnb-s lakásban megjelenő turisták, azok a magyar turisztikai szolgáltatásnak jók? Azok nem konkurenciái a hivatalos szállásadóknak?
Ugye a Budapesttel kapcsolatban egy érdekes számot érdemes figyelembe venni, hogy a repülőtér szerint tavaly 9,5%-kal érkezett több külföldi turista, mint egy évvel korábban Budapestre, miközben a szálláshelyeken, ha jól emlékszem, talán 0,2%-os oda növekedés. Ezek a turisták alapvetően az Airbnb-t keresték fel. Az Airbnb szerintem tipikusan egy olyan puffer lehet a turizmusban a szálláshelyek esetében, amikor a szállodák már a terhelést nem bírják. A növekedésünk az elmúlt néhány évben az Airbnb-s lakások következtében történhetett meg elsősorban. Budapesten most épül 6250 darab szoba, amiről mi tudunk, ami 2 éven belül át lesz majd adva. nyilván van az Airbnb, szerintem alapvetően egy puffer, és nyilván azt sem kell ismerni, hogy van egy olyan utazóközönség, amely az Airbnb-s lakásokat preferálja. Érdekes egyensúly, amelyet azt gondolom első van a kormánynak, és Budapest városi önkormányzatának kell majd megtartania.
Vissza fog állni például a dunai hajós turizmus? Tipikusan kis helyen összezárva utaznak az emberek hosszú ideig.
500-500 amerikai turistát számoltunk a tavalyi évben Budapesten, és szerintem ez az első év lett volna az idején, amikor az amerikai turisták száma lett volna a legnagyobb a külső országok közül. Én mindig a britekkel versenyeznek, évek óta próbáljuk azt, hogy több amerikai legyen, mint amennyi brit. Szerintem tavaly 40 ezerrel a britek végül is a évvégi hajrában megelőzték az amerikai turistáinkat. A lényeg az, hogy ez a piac, tekintve egy másik kontinensről van szó, valószínűleg sokkal lassabban fog tudni helyreállni. Én ebben az évben őszintén nem nagyon számítok amerikai turistákra Budapesten. Biztosan a hajós társaságnak is át kell gondolni azt, hogy hogyan fogják tudni visszaépíteni a piacukat. Szerintem minden olyan szolgáltató, amelyik egy másik kontinensről próbál szolgáltatni, lassabban fog tudni helyreállni, mint ezek Európán belül tud szolgáltatásokat eladni.
És a folyami hajózás, a dunai hajózás?
Ezt a számot erre mondtam. Tehát az amerikai turisták a folyami hajókkal érkeztek, 550 ezer ember volt Budapesten ezeken a szálloda hajókon. Ennek a visszaállását én nagyon azt gondolom, hogy ebben az évben nem fog megtörténni, talán jövőre fog ez a piac újra elindulni.
A bér és foglalkoztatási szerkezetben ez a válság fog valamilyen változást okozni? Csökken, nő, rugalmasabb lesz? Milyen lesz? Mit gondolnak?
Nincsen erre kimunkált kutatásunk vagy felmérésünk. Az látszik, hogy a munkavállalók is nagyon-nagyon részben megértették azt, hogy más világ van. Tehát nagyon sok munkáltatónak sikerült megállapodnia a munkavállalói döntő részével egy más típusú foglalkoztatásban. De azt gondolom, hogy a turisztikai ágazat újraindítása az a vendégek megérkezésével tud megtörténni. Addig a kormány tud segíteni átmeneti intézkedésekkel, és utána pedig valamilyen módon a szolgáltatók kell önállóan megoldani a foglalkoztatást. Ez egy piaci tevékenység, amelyen több mint 40 ezer vállalkozáson működik. Ebben az államnak azt gondolom azon kívül, hogy a baj van, segít, nem szabad beleszólni, hiszen piaci a tevékenység, a piaci szolgáltatók egymással versenyeznek.
Akkor ezek szerint nem is nagyon lát most olyan állami intézkedést, amire szükség volna, de még nem született meg?
De azt gondolom, amit érdemes megfontolni, hogy a bértámogatási rendszer esetleges meghosszabbítását. Ugye mi 3 hónapban gondolkodtunk, június 30-áig van most egy kormányrendelet, amely a nagyjából a bérköltség 30%-át átvállalja. Arról tárgyalunk a szakmai szervezetekkel, hogy esetleg ezt meg lehet valamilyen módon majd meg kell hosszabbítani. Ennek az eldöntése azt gondolom június folyamán meg kell, hogy történjen.
Amikor az állam segít, akkor az ön szerint valamilyen elvárást az ágazattal szemben támaszthat?
Ugye a magyar turizmus vendéglátás állítja elő a magyar gazdaságnak a 13%-át, ez hihetetlenül magas szám. Ha az ágazat nem tud helyreállni, akkor ennyivel alacsonyabb lesz a magyar GDP, ennyivel alacsonyabb lesz a köztesnek az árbevétele. Tehát a kormány mindenképpen kiemelten kezeli az ágazatot, alapvetően az a cél most, hogy álljon helyre, legyenek turisták, a szolgáltatók pedig minél nagyobb számban tudjanak újra kinyitni és működni. Az, hogy a válságnak milyen következményei vannak, milyen tapasztalat lehet beszélni ebből, én azt gondolom, hogy második ütemben kell majd megértenünk. A kormány alapvetően a szálláshelyek esetében elvárta adatszolgáltatást, ugye ez egy fontos elvárás volt, és ilyen van, mivel a támogatásokat bejelentett bér után lehet igénybe venni, azt gondolom, hogy is valamelyest tisztítja az ágazatnak a bér struktúráját.
Teljes körű a turisztikai ügynökség rálátása a szállásadói hálózatokra?
Hát jelenleg 1043 szállodát, 1700 néhány panziót, és mióta bejelentettük a pályázatot, azok is magasabb most már a szám, majdnem 30 ezer darab egyéb szálláshelyet látunk online, ami azt jelenti, hogy ebből tudjuk leszűrni a foglaltságadatokat, és látjuk, ami ennél fontosabb a forecastokat, látjuk azt, hogy mi várható június-augusztus hónapban.
Köszönöm a tájékoztatást.
Ez majdnem teljes körül, igen.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Gullás Zoltánt, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatóját hallották telefonon, azért telefonon, mert továbbra is tartjuk a személyes távolságot. A műsor elkészítésében Élisz László felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt, a beszélgetést az infostart.hu oldalon is figyelemmel kíséretik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.